Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A keresztes háború korának harmadik legnagyobb lovagrendje a német lovagrend, amely 1211-ben kapott birtokokat a dél-erdélyi barcaságban. Erdély déli sarkában a barcaság síkságának északi részén Brassótól 17 kilométerre fekszik Földvárközség. A 15. századtól fallal lövezett és erődített templommal rendelkező település mellett, annak keleti szélén 800 éves múltra visszatekintő középkori erősség áll. Témánk a német lovagrend barcasági várai.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Keresztes úr, mielőtt a mostani témánkra térünk, tartsunk egy rövid emlékeztetőt. Röviden foglaljuk össze a múltkori beszélgetésünket.
Múltkori beszélgetésünk a várépítés engedélyeztetéséről szólt, és röviden beszámoltunk a magyarországi várépítészet első szakaszáról, majd eljutottunk egészen Mátyás koráig. A várépítési engedélyt minden esetben a király bocsátotta ki. Más országos méltóságviselő vagy váró kormányzó ilyen joghatással nem bírt, és az ebbéli jogát a középkori királyok azok megőrizték, és nem ruházták át senki másra. Ezek az engedélyek és várépítési megvalósítatóságok azok egy bizonyos kérelemhez, vagy pedig egy bizonyos érdemekhez köthetőek. Így ezeknek az okiratoknak, amelyek az engedélyeket tartozzák, mindig van egy hivatalos része, ahol beszámolnak arról, hogy miért kapják ezek az építetők vagy építők ezeket az engedélyeket. Ezek lehetnek uralkodónak a szolgálatában kiérdemelt szolgáltatások, vagy pedig egyszerűen a várépítészet az ország védelméhez kapcsolódik. Hogy történt ez az okiratnak az összeállítása. Egy-két okiratot, amit kiállított például Mátyás király, vagy pedig Ulászló király, ezeket el is meséltem, hogy alakult ez a várépítészet először az Árpád korban, és ezek az erősségek, hogy hol alakultak ki, ezeknek érdekesen az erősségeknek egy része a nyugati ország részben kezdett felvirágozni, mert itt történtek uradalmi és királyságok közötti villongások, ennek következtében itt építették meg őket. Először kisvárakat építettek, de később aztán ezek átalakultak, és kővárakká építették ki őket, és ezeknek a váraknak az építészetet a kialakuló nemességhez, birtokosokhoz köthető. Ezeknek a váraknak a birtoklása is nagy előnyt jelentett, mert a körülöttük levő területet igazgatták, és ők gazdaságilag vezették ezeket a birtokokat. Voltak olyan várak, kővárakról beszélek most már, amelyeket településeken kívül magaslatokra építettek, de voltak olyanok is, amelyek a település belsejében épültek meg. Ezek az építmények, ezek stratégiai pontokat jelentettek, és sokszor hozzájárultak a magyarországi belháborúk kibontakozásában is. ezek az erősségek, ezek a várak nem csak a királyi hatalmat szolgálták, hanem az egyházi közösségeket is, püspökségek telepedtek be ezekbe a várakba. Az ispánsági váraknak nagy szerepe volt, mert ezek tartották fent a királyi hatalmat, és az ispánsági várakat, azokat a királyok alapították. Beszéltem az árpádházi uralkodók után az Anjou-korról, Károly Robertről volt szó, és itt alakult ki akkor az országnak az egysége, mert belvillogások voltak, hogy kifoglalja el a trónt. A király, Károly Robert arra törekedett, hogy az ő hatalmát biztosító ispánsági várak, azok az ő tulajdonában maradjanak. Aztán utána beszéltem Nagy Lajos királyról, aki számos magánépítkezést hajtott végre, a püspöki székhelyeket is támogatta, és hogy a diósgyőri várnak a felépítése volt az egyik nagy megvalósítása, amit a király nagyon szeretett, és ennek következtében ő kialakította ezt az építményt. Ez azért is volt fontos, mert Nagy Lajos király korában rengeteg hadviselés volt, úgy az északi területekre, a lett-litván területek fele, mint az itáliai hadjáratok. Ezek a hadjáratok hozzájárultak a várépítészetnek a fejlődéséhez. Az utolsó rész, amiről beszéltünk, az a Zsigmond-kori várépítészet volt a 14. század végén, és utána elkezdődött a budai várnak és a visegrádi várnak a felépítése, és befejeztük azzal, hogy a 15. században Mátyás királynak az építkezései, azok a visegrádi várat kiteljesítették. A visegrádi vár, azt Mátyás korában egy reprezentatív udvarrá alakult, ahol a reneszánsz kultúra teljesedett ki, és itt nagyon sok szép részletet, veres márványból kutakat és királyi udvart alakítottak ki. Itt különböző kertek, meg a reneszánsznak megfelelő építészeti elemek lettek kiteljesítve. És arról is meséltem, hogy visegrádi építkezések azok, hogy alakultak, beszéltünk a Salamon toronyról, itt megemlítettem azt is, hogy a Salamon torony az miért viseli a nevét a Salamonnak, tehát ő itt volt fogvatartva rövid ideig, amikor a trónkövetelést hajtotta, szerette volna visszaszerezni a koronát. Itt ezt az építményt Mátyás király börtönül is használta például Vlátszepes részére. A visegrádi vár együttes 964-től kezdődően napjainkig egyfolytában felújítás alatt van.
Ma déli témánk tehát a német lovagrend barcasági várai. Ki hívta be a német lovagrendet, mikor és milyen céllal?
A keresztes háború korának egyik legnagyobb lovagrendjéről van szó. A német lovagrendről, ezt latinul Ordo Teutonicus Sancti Maria in Jerusalem neven nevezték őket, és 1211-ben kaptak ők birtokokat a királytól. Második Endréről van szó, és ez a lovagrend egy német ispotályos társaságból alakult meg 1198-ban, és jelentős csapatokat állomásozott a Szentföldön. Akkon városában 1220-ban pedig megvásárolták a Hanenberg családtól egy romos várat Galileában, amelyet újjáépítése után Montfortnak neveztek el. Ettől az előségtől 3 mérföldre délre egy szikrás hegygerince és egy újabb várat emeltek. A rend kezdetben a templomosokhoz és a johannitákhoz hasonló helyzetben rangot kívánt kivívni magának, főleg a Szentföldön, mivel azonban a két korábban létesült nagy lovagrend árnyékában kevesebb lehetőségük volt, ezért más területek fele is érdeklődtek, és így nagyon kapóra jött számukra, hogy II. András magyar király 1211-ben letelepítette őket Erdély délkeleti határvidékén, és pedig azért, hogy a betörő kunok ellen védjék meg a barcaságot. Itt a király azt remélte, hogy megvédik a területet, és ezért itt újabb telepek fognak majd kialakulni, és az uralkodó ezért őket adományokkal, kiváltságokkal halmozta el, és megengedte, hogy a határok védelmére például favárakat emeljenek. Itt azonban történt egy dolog, ami nem tetszett a királynak, ők azonban már 1211 és 1222 között felépítettek 5 várat, de ezeket a várakat nem az engedély szerint fából, hanem kőből építették meg, és ezért a kővárak köré még városok is alakultak ki, és a fő építmény, amit ők megvalósítettek ekkor, a Kreuzburg nevet viselte, és ezek az építmények, amelyek elkészültek, ezek egyik központja volt például Földvár, Marienburg néven. A többi ilyen építmény, például Fekete Halom, Hőltövény, ezek a Törcsvári hágónak a védelmét biztosították, a Havasalföldön is átlépték a mondjuk úgy a Kárpátok vonalát, és a havasalföldi részeken is a királykő és a keresztvár, tehát Kreuzburg várait építették. Az utolsó két építmény támadásokat megelőző várak voltak, és a Kárpátok főgerincének a vízválasztóján túlépültek. 1223-ban a pápa kivette a rendet az erdélyi püspöknek a fennhatósága alól, és a kunok elleni kezdeti sikerek után ez a lovagrend egyre magabiztosabbá vált, és a királyi földeket kezdte a saját területe körül elfoglalni, majd a pénzverési tilalom ellenére pénzeket is kezdtek verni, és az történt, hogy 1224-ben a nagymester az általuk birtokolt és szabálytalanul elfoglalt területeket felajánlott a harmadik Honorius pápának, azaz egy független szerzetesi lovagi államot akart itt létrehozni. Ez aztán nagyon felbőszítette II. András királyt, és nem nézhette ezt tétlenül. 1225 tavaszán fegyverrel támadt ellenük, és kikergette a lovagokat az országból. Figyelmet fordított arra, hogy megépített várakat és az ide betelepített lakosokat, azokat a helyben tartsa. Gyakorlatilag itt a barcaság területén kialakult várrendszer, az továbbra is biztosította a határok védelmét. Nagyon röviden elmondanám annak az 5 várnak a történetét, majd aztán kitérek részletesebben 1-2-re. Marienburg földvárról, tehát románul Feldioára település erődítményét Brassótól északra az Olt partján építették. A elnevezés a falu neve, elnevezéséből származik, és Szent Máriáról nevezték el Marienburgnak. A vár többször átépítve egészen a 17. század második feléig megmaradt. A következő ilyen építmény, amit ők felépítettek, az a Fekete Halom vára volt. Ez ugyancsak Brassó környékén, 18 kilométerre Brassótól, a Balcaság nyugati szélén, a Fekete Halom községtől, Kodleától északnyugatra fekvő Kotla hegyen épült, és a Szebenbe vezető út őrzését biztosította. A lovagok kiűzése után a királyi birtok, amelyet IV. Béla király fiának, 5. Istvánnak, erdélyi hercegének adományozott, az 1330-as években pusztult el. Ez egy ilyen ovális alakú vár volt, és egy északi részén megerősített kapuépítményt is találunk itt. A várnak a kerítőfala az körülbelül még 1 méter magasságban áll. Az erődítmény belterületének a közepén sziklába vált falval kerített helyiségek is találhatóak. Egy másik ilyen váracska, amit megépítettek, szintén kőből, a Hőltövény vára Brassótól körülbelül 30 kilométerre található a Persányi hegységben. Ezt is egy magaslatra építették, a várhegy tetejére. Első ízben 1335-ben fordul elő ennek az építménynek a neve. Ez pedig a 15. században már elpusztult. A várhegy délkeleti szögletében körülbelül egy 1 méter széles alapfal maradvány még látható, és ezek napjainkban még megtalálhatóak. Beszélhetünk itt még Királykő váráról, ez szintén Brassó környékén található, és a Törcsvári szorosznak már a túlsó oldalán van, tehát a Havasalföld felüli részén, és ezt jelen pillanatban is egy olyan magasságon található, amit úgy hívnak románul, hogy Cetatean Neamțului. Rövid ideig lakták ezt a várat, 14. században épült, és a 15.-16. században még említést tesznek róla, de aztán elpusztult. Másik ilyen építmény, amiről kell beszélnem, ami szintén a német lovagokhoz köthető, az a Bodzavám, és itt ez szintén a történelmi határ mellett állt. és a keresztes lovagok építették utána a Kreuzburgi várat. Ez a Tatárhágon túl található, a Kreuzburg maradványai most is láthatóak. Ezt a király 1212-ben adományozta ezt a területet a lovagoknak, és ők itt építették meg ezt a várat. A saját lovagrendjükről ugye Keresztvárnak, tehát Kreuzburgnak nevezték el. Miután a király kivelte őket innen erről a területről, a lovagok távozása után is az erősség még sokáig ellátta a hágónak a védelmét. Ez a vár egy szabálytalan négyszög alapú építmény volt, és a vár csúcsán a falak síkjából kiugró négyszögletes bástyák voltak. Ez körülbelül olyan 10-10 méteres tornyok lehettek. A várból a délfele vezető út egy mesterségesen sziklába vágott árkon keresztül vezet. A vár romjai még mindig megláthatóak, és körülbelül fél méter, egy méter magasságban a helyszínen még megtalálhatók.
A barcasság egyik legfontosabb vára tehát Földvár volt. Erről mit tudunk elmondani a hallgatóknak?
A barcasság területén elkészült a Földvár. A név az a Földvár község, tehát Földjoárának a nevéből olvasható ki, és a román történelem ásatásokat folytatott 2013 és 2017 között. Itt feltárták az építményeknek, a várnak a romjait, és nagyon komoly kutatások folytak. Földvári várat II. András király által a Szentföldről a barcasság védelmére behívott német lovagok építették, és mint mondtam, a német lovagok ezen a területen 1211 és 1225 között építkeztek. Mint megemlítettem, favárak építésére kaptak ők engedélyt, de viszont ők kővárat építettek, és függetleníteni akarták magukat. Így épült meg például a Földvár épülete is, vára. Földvár okleveles említése 1240-ből való, amikor Castrum Sancta Maria néven említik, és a lovagrend védőszentjére, Szűz Máriára utal ez az elnevezés. Zsigmond király parancsára 1421-ben a szászok elkezdték a megrongálódott vár helyreállítását, mert miután kiűzték a lovagrendet, azután a vár magára maradt. A várnak a helyreállítási munkálatai abban az időben körülbelül 1457-ben fejeződtek be. Ezt a várat 1439-ben Albert király Bebek Imrének és Csáki Ferencnek ajánlotta, de megtiltotta, hogy a Földvár lakósait háborgassák. Itt látható, hogy mindenre a várnak a története vagy neve megjelenik oklevelekben. 1529. június 29-én a vár alatti mezőn vívott vesztes csatát Ferdinánd osztrák főherceg és Petru Ráres, tehát itt Petru Ráres megverte a Ferdinánd főherceget, és ebben az időben megsérült a vár is, majd következő említése az Vitéz Mihály havasalföldi betörésével kapcsolatos. Ő felégette 1600-ban a Földvárat, az épületet aztán 1611-ben Bátori Gábor erdélyi fejedelem és Rádu havasalföldi vajda közötti harcok folyamán újra említik, és ekkor a várat megint a havasalföldi betörés az felégette. Megint kitérünk egy rövid történetre, mert Bátori ellenfelei Vájsz Mihály brassói királybíró és az erdélyi fejedelemségre pályázó Kici András 1612-ben újra megtámadta, és Földvárat most már ostromolták ágyúval. Széllőtték a telepítés erődítményeit, de utána visszavonultak. Ezután Bátori Gábor serege megint a vár alá szárt, és elfoglalták az építményt. A brassói királybíró, tehát Vársz Mihály itt vesztette életét. Földvárat a 17. század közepén tovább erősítették, és a várban 1657-ben erre egy felirat is utal, és ekkor építették fel a Zwingert, ami a várnak a déli részén található, a déli kapu elé emelték, és 1658-ban ugye a törökök a bosszú hadjárat következtében megtámadták a Földvárat, és néhány barcasági helységet felégettek. Majd 1708-ban 90 császári katona lett ide beszállásolva, és ezek kuruc támadásnak voltak kitéve, egy darabig a kurucok is tartották megszállva. Majd elmondhatom azt, hogy 1838-ban földrengés okozott nagyon komoly károkat a várban, csak néhány épület maradt éppen, de viszont ezeket a helybeliek aztán raktáraknak használták. 19. században az épületet elkezdték felmérni, és már ekkor elindult a 19. század végén egy ilyen konzerválási, felújítási folyamat. Nagyon látványos építményei voltak valamikor ennek a várnak, és ezért a figyelem központjába helyeződött. Nem utolsó sorban ugye a szászok, akik Brassó környékén a barcaságban éltek, a történelmüket itt felfedezték, és ennek következtében elindították ezeket a felújítási vagy konzerválási munkákat. A vár nagyon súlyos rongálódást szenvedett az 1977-es földrengéskor, amikor még a megmaradt egyik kaputornya is leomlott. A 90-es évek után elkezdődött ennek az építménynek, építményegyüttesnek a felújítása. Először Rádu Popa vezetésével itt ásatásokat végeztek, és megtalálták a várfalakat, és a lovagrendhez köthető építkezéseknek egy részét. Az ásatási munkálatokat azt már Daniela Márkó folytatta. Itt akkor feltárták az építménynek a védőfalait az ovális dombhát tetején, és az ásatások során megtalálták a fennmaradt nyugati és az északi várfalakat, a keleti várfalak egy részét, és a védő alapozást azt itt a talajszint alatt találták meg. A lovagok a vár keleti végénél épületeket is emeltek, de ezeknek csak csekély nyomai maradtak meg. Ezek a későbbi monostorma, de a keleti torony építésekor jóformán teljesen eltűntek. A lovagok elűzését követően a vár területén valamikor 1240 után monostor is épült, erről viszont íróforrás az nem maradt fel. A falu 1240-ben a cisztertiek birtokába került, és ha monostor létezett, akkor a hozzájuk csatolható ennek a felépítése. Ez a monostor, ez egy egyhajós templomocska volt, 17 méter hosszú és 7,5 méter szélességű volt, ezt az ásatások terítették ki, és itt az ásatások kimutatták, hogy a szentély közepén egy oltár is állott. A feltárt faramaradványokat szépen kezdték rendbetedni, és a tulajdonképpeni 14. századi építészeti elemeket állították vissza. Feltárták a tornyokat, a tornyok közötti gyilokjárókkal ellátott falakat is, és visszaépítették a 6 méter magas és 1,5 méter vastag falakat, és az eredetileg közel szabályos négyszög alaprajzi nyugati tornyot is, amely négyszintes volt, és ebből még a helyreállítás előtt körülbelül 3 szint állt. Ennek a méretei 9,5x7,5 méterek voltak, és a falnak a vastagsága 1,5 méter. Az épületet nézetes tornyok védték, és ezeknek a nézetes tornyoknak a formáját a régészeti kutatások bizonyították, és azt is bizonyították, hogy ezek a tornyok együttemben épültek, és a tulajdonképpeni 13. századhoz köthetőek. Tehát ez egyszerre épült meg az egész épület. A legnagyobb és legerősebb torony egy keleti torony, amelynek a falai nagyon vastagak, és ez volt a várnak az öreg tornya. A déli kapu védelmét azt ilyen barbakánszerűen alakították ki, két egymás után elhelyezkedő torony biztosította a várhoz való bejutás lehetőségét, a külső torony az idők folyamán az elpusztult, a belső torony pedig, amelyik a következő tulajdonképpeni kaput jelentette, az megmaradt. Ebben a déli kapuban található a kapubejárat, ilyen rostélyos feljárattal, és ezeket mind teljesen helyreállították. Az alatt átvezető út szélessége az 3 méter volt, és mi mondtam, a csapórács az is helyre lett állítva, a dongoboltozat a kapubejáratnak, és az ásatások bizonyították, hogy ezek az építmények azok mind a 13. században egy időben épültek. Az északi torony a várfal közepének a külső oldalán épült, ez már a 15.-16. században épült, ez egy külső torony, és a lejtőre épült, azért építették külső toronynak, hogy a támadókat oldalazó tűzzel tudják támadni. Ennek a toronynak problémái voltak, mert mivel egy ilyen domboldalra épült, ez állandóan csúszásnak indult, és az alapozással nagy gondok voltak, és hogy ezt a tornyot a 20. század elején el is bontották, de most szépen helyreállítva megépült. A helyreállítások során a belső építményeket is helyreállították, kenyérsütő kemencét és a kaputoronyhoz csatlakozó várfalakhoz több építményt helyreállítottak. A várat 2018. augusztus 1-én nyitották meg, és a brassói tanácsnak a felügyelete alatt áll.
Keresztes úr, beszéljünk most Királykő váráról, vagyis a törcsvári hágó erősségéről.
A másik ilyen erődítmény, amit megépített ez a lovagrend, az Erdély déli határainál található a Királykővárra. Ez a Királykővárra törcsvári hágó erősítésére építették, és erdélyi okiratokban a 15. század elején jelenik meg a magyar elnevezés mellett a Königstein elnevezés, vagy pedig a latinul a lapis regis előfordul. Először 1404-ben említik, amikor a vár nagy tuzsoni polgár Miklós volt, majd 1427-ben Zsigmond királyot keltezett egy oklevelet. 1435-ből az az adat, amikor ez a határszéri erődítmény a székely ispánokhoz tartozott. 1443-ban a várat Hunyadi János és Újlaki Miklós székely ispánok birtokai között találjuk, ők pedig megújították a havasalfőddel kereskedő brassójak és a barcaságiak kiváltságait, szabályozva a vámtételeket, és megparancsolták Törcsvár és Királykő várnagyainak, hogy a szabadságjogokat tartsák tiszteletben. A várat 1457-ben a Hunyadiak kezén lévő királyi várak között is felsorolják, majd 1460-ban Mátyás király megparancsolja Brassó városának, hogy Törcsvár, Királykő és Hőtövény várakba szállítsanak élelmiszert, a székely ispánok hanyagsága miatt ezek az építmények ellátás nélkül maradtak. Tehát Királykő várat a déli és délkeleti erdélyi határvédelem egyik kulcsfontossági erődítményét 1435-től a székely ispánok birtokolták. A számba vett források szinte kivétel nélkül egyet emlegetik a Királykői várat Törcsvárral, sőt egy 1535-ben kelt oklevél pontosít a vár lokalizálásában földrajzilag az utóbbi fölé, azaz egy jól ismert határváron kívül helyezte el ezt az építményt. Királykő várának még álló romjai és a területén végzett régészeti kutatások alapján viszonylag jól meghatározhatók formai, jellemzői és paraméterei. A déli irányban kinyúló vörre néző vár alaprajza szabálytalan rombusz alakú, észak-déli irányban mért hossza 30 méter, keleti-nyugati irányú tengelye pedig 20 méter. Durván megmunkált mészkő tömbökből rakott falak 4-5 méter magasan állnak, ma a déli és keleti oldalon. A falvas tagság körülbelül 2,5 méter. Az erősen meredek sziklás nyugati oldalon nincsenek a falra utaló nyomok, a falazat északnyugati és délnyugati sarka pedig lekerekített. Keleten félkör alakban várbelső felé nyitott torony ugrik ki a falazatból, azzal szerves építészeti egységet alkotva. A romos állapotú faltorony falszövetében a délkeleti oldalon utólag befalazott ablak vagy lőrés fedezhető fel. A vár területén két szögletes formájú sziklába vésett objektum ismerhető fel, felszíni kőépületnek nem maradt nyoma. Az erősséget északkeletől egy sziklába ásott száraz árok határúja, amelynek szélessége 7-8 méter és mélysége pedig 1,5-2 méter. Ez a vár sarkától tovább folytatódik, egészen a meredek sziklaperemig. Itt egy felvonóhíd létezett, hogy így lehessen bejutni a várba. A várban nagy valószínűséggel egy olyan kap építményen keresztül lehetett bejutni, amelynek magasságához szintén egy falépcső vezetett, és ez azt jelenti, hogy a várba szekérre vagy lóháton nem lehetett bemenni. Ehhez a várhoz hasonló elrendezést vagy alaprajzot sem Erdélyben, sem Havasalföldön nem találhatunk, és miért ilyen fontos eznek az építménynek a formája? Hát azért fontos, mert ezt a várat megépítették, és utólagos hozzáépítés ehhez az építményhez nem történt. Tehát nincsenek átépítések, vagy nem történtek új építészeti, hadászati elemek kiépítése. Ezt mutatja, hogy a lovagok, akik megépítették ezt a az erősséget, ezt a kővárat, ők akkor már olyan védőműveket alakítottak ki, amelyek a 13.-14. században nagyon fontosak voltak hadászati szempontból. Itt már egy lekerekített bástyát építettek, ugyanakkor megtalálható a felső kapu bejárat, ahol nem lehetett szekérrel vagy lóval bemenni, tehát olyan építményeket emeltek, amelyek nagyon megakadályozták az ellenséges támadásokat. Ma is látható például ez az építmény mit is védett. Hát ez az építmény a Havasalföldről Erdély fele történő utaknak a védelmét szolgálta. Vám is létezett, ennek a vámépületnek a faépítményét, azt többször a havasalföldi fejedelmek szétverték, ez szerepel is egy levélben, amikor megrólják a Ráducsél Mári havasalföldi uralkodónak az embereit, akik a 15.-16. század fordulóján szétverték ezeket az építményeket. Királykő várának területén az első szakszerű kutatás 1905-ben kezdődött, Grigori Tocsilescu irányításával, de ő csak alaposan megbolygatta a területet, ásatásokat folytatott, de nem dolgozták fel ezt az ásatásnak az eredményeit. Elmondható az, hogy nagy mennyiségű fémtárgyat találtak, vas nyílcsúcsokat, és ami nagyon érdekes, ezeket a nyílcsúcsokat egy elszenesedett gerendába szorulva találták meg, vasékeket, kart töredékeket, patkókat, sarkantyukat, késeket, szögeket, tehát rengeteg dolog került napvilágra, még néhány kőágyugolyó is található volt, és kályhacsempéket is találtak. Nagyon gazdag ásatási leletek kerültek elő, és a várnak a feltárása az a 60-as, 70-es évek elején folytatódott. Itt feltárták és újra felmérték az épületnek a méreteit, a falait és a sarokbástyáit, és itt újabb tárgyi leletek kerültek fel színre. Itt megint rengeteg mennyiségű fémtárgyat, körülbelül megint 200 nyílcsúcsot, és találtak itt egy Mircsácsér Böttrünk korai havasalföldi érmét is. Az ásatásokat azt tovább folytatták, és a román szaktudomány az ásatások alapján megállapította, hogy a királykői vár bizonyára a 14. századi építmény, tehát ez megegyezik a lovagoknak az itt tartózkodási idejével. A feltárt nagy mennyiségű nyíl hegyekről és a számszeriakhoz tartozó nyíl csúcsokból próbálták megállapítani azt, hogy milyen korszakban volt használva ez az építmény. Itt körülbelül a gyűjteményben talált 40 darab nyílhegyet, azt és nyílcsúcsot, amit kovácsolással alakítottak ki, ezeket tanulmányozták, viszont ezeket a nyílhegyeket nagyon széles korhatárban használták, tehát a 12.-14. század között, és ezeket a fegyvereket, meg nyílhegyeket, amit itt találtak, ezek a 12.-14., sőt még későbbi századokban is használták. Ezeket az építményeket II. András király idejében építették, és hogy a király nagyon nehezményezte, hogy a lovagok területet fel akarták ajánlani, és itt akartak egy független grófságot kialakítani, és ezért aztán őket elzavarták innen. Na de nagyon fontos az a dolog, amiről itt beszéltem, és pedig ami a királykő várával kapcsolatos, és pedig az, hogy azért építették már a határon túl ezt az erődítményt, ezt a kővárat, hogy ezzel felügyelték a határon túl létező ellenségnek a mozgását. Tehát felügyelték a Magyar Királyság határai felé törekvő havasalföldi, vagy pedig aztán később a török korban a 15. századtól arra fele a katonai mozgásokat. Nem utolsó sorban ez az erődítmény volt az, amelyik a történeti forrásokban megjelent, de viszont az is elmondható, hogy miután a lovagrend innen eltűnt, és a modern fegyverek, tehát tűzfegyverek jöttek divatba, akkor ennek az építménynek már a jelentősége nagyon lecsökkent, és akkor a 15. században ezt az építményt el is hagyták.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, tekintsünk vissza a mai beszélgetésünkre.
A műsorban András királyról beszéltünk, második Andrásról, második Endréről, ahogy régebb nevezték, és az ő tulajdonképpeni telepítéséről, ami az ország területére behozta a lovagokat, a német lovagrendet. A német lovagrendnek a barcasági területen történt építkezéseiről beszéltünk, éppen ezért nagyon fontos lenne az, hogy pár mondatban megemlékezzünk arról, hogy András királynak a tevékenysége miért is fontos a magyar történelembe. Hát azért fontos, mert pont most 800 éve, tehát 1222-ben jelent meg egy oklevél, amit Aranybulla néven emlegetünk, és ez nem volt egyedi jelenség abban az időben Európában, mert 1215-ben Angliában megjelent a Nagy Szabadság levél, amit Magna Carta Libertatumnak nevezünk, és ez a királyoknak a hatalmát alakította ki, és ezek az előírások a különböző rendű és rangú nemes uraknak a hatalmát biztosította. Ezek korlátozó okiratok voltak, törvényeket tartalmaztak. Hogy indul az aranybulla? Mivel úgy országunk nemeseinek, mint másoknak Szent István királytól megszabott szabadságát az olykor haragjában bosszúálló orgoly, pedig rossz indulatú vagy saját hasznukat hajászó emberek tanácsára hallgató némelyik királyok hatalmukkal sok mindenben megrövidítették, ezért maguk a nemeseinké, a mi és király elődeink felségét buzgó könyörgésekkel országunk megjavítására zaklatták. Mi tehát az ő kérésüknek mindenben, ahogy tartozunk, eleget kívánunk tenni, különösen mivel közöttük emiatt már gyakran nem csekké volt az elkeseredés, amit a király iránti tisztelet teljes egészében való megőrzése érdekében illik elkerülni. Ilyen ciralmas latin nyelven fogalmazták meg az iratot, lényegen nem is a felvezetés, hanem az érdemi rész 31. cikkeiben van, az okirat hitelesítésért rátett kerek aranypecsétnek, amit latinul bullának hívtak, ez adta a nevét. András király szinte a szerviensek és a főurak minden követelésében engedett, hogy orvosolhassa az ország barait, sőt még a társadalom többi rétege is kapott az aranybulla rendelkezéséből valamit. Tehát mi történt itt? A királyság olyan rossz helyzetben volt a király költekezései miatt, hogy már lázadás fenyegetett, és a főurak ezért nyomás alá helyezték a királyt, mert a király rengeteg királyföldet adományozott mindenkinek jobbra-balra, és ezért az urak között egy ilyen elkeseredési hullám látható, azon kívül pedig a kisnemességnek a státusa az nem volt egyáltalán lekötve a törvények által. A okirat az 1222. április 24-én jelent meg, és itt egy nagy tömeg gyűlt össze, az aranybulla a társadalom akkori csoportjainak az érdekeit biztosította. A szerviensek, a későbbi köznemesség, mint közjogi fogalom ekkor került be a köztudatba, és először nyert hivatalos létezést. A főurak elérték, hogy a bulla kimondja, a becsületes szolgálattal szerzett birtokairól soha senkit ne fosszanak meg. Mit jelent az, hogy becsületes szolgálat? Minden esetre a törvény arra is kitért, hogy a király visszaviheti ezeket a birtokokat. Viszont a királynak megtiltották, hogy egész vármegyéket eladományozzon, és számos más kötelezettséget is kirottak, például azt megtiltották, hogy egyazon személy kettőnél több fontos közhivatal töltsön be, és hogy a külföldiek kapjanak birtokokat. 5 sarkalatos cikkely született maguknak a szervienseknek a védelmében. Mentséget kaptak a királyi adók fizetése alól. Tudjuk, hogy ehhez a magyar nemesek egészen 1848-ig ragaszkodtak, még a Habsburgok alatt is. A szerviensek ettől kezdve csak szabályos bírói ítélet után lehetett őket letartóztatni, és elismerték a végrendelkezési jogot, vagyis a birtokokat bárkire hagyhatták. A háború esetén kizárólag csak az ország védelmében kellett nekik rendszeresen részt venniük, de csak akkor, hogyha a király külföldre ment hadakozni. Persze ez az egész hadakozás a királynak a költségére vonatkozott. Ezen kívül pedig megkövetelték, hogy a pénz ne értékelődjön le, mert tudjuk azt, hogy a király többször pénzváltást hozott be, amikor a pénznek mind kisebb lett az értéke. Itt szabályozták a várjobbágyoknak, azaz a hospeseknek, a telepeseknek a jogait is, az aranybulla az egyházaknak is az érdekeit biztosította. Volt egy olyan passzus, amelyik a király ellen szólt, ezt ugye az ellenállási záradékban kell felfedeznük, amikor megtisztítették tiltotta, hogy a király önkényesen viselkedjen, ezért a királynak bizonyos jogokról le kellett mondani. Az aranybulla biztosította a nemességnek, a nagynemességnek a jogait. Később a Habsburgok elleni fellépésnél a magyar nemesség sokszor fenyegetőzött azzal, hogy kihasználja ezt az aranybulla által a király elleni fellépés jogát.
Keresztes úr, miről fogunk jövő szombaton beszélgetni?
Jövő szombaton beszélgetünk még András királynak a dolgairól, de ugyanakkor elmondom azt is, hogy hogyan alakult ki majd Zsigmond király korában az aldunai végvárrendszer, és ez a végvárrendszer aztán a török időkben milyen szerepet játszott, kezdve Zsigmond korától, folytatva Mátyás korával, és eljutunk itt az Alduna legfontosabb erődítményéhez, Nándorfehérvárhoz, tehát a mai Belgrád erődítményeihez és várához.
Keresztes úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és gondolom, hogy most már olyan korszakról fogunk beszélni, amit már többen ismernek, és többen látogattak, tehát olyan várakról lesz szó, amik fontos szerepet töltöttek be a történelem folyamán, és amiket aztán a következő korok próbáltak felújítani, és történelem meg a turizmus szempontjából fontossá és láthatóvá tenni.
Kedves hallgatók, a Várak Erdélyben percei erre a hétre lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió ismert hullámhosszain. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.